De még szeretnék egy-két dolgot számolni, és most a teljesítményre. Mire szeretnék néhány dolgot kiszámolni. Méghozzá az autók teljesítményével kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot számolni, azért, mert ez a hétköznapi életben is fölbukkan, hogy van nekem egy autó, majd mondjuk 1000 kg tömegű, és mondjuk 100 lóerős, akkor az, hogyha teljes erővel gyorsítom, na ezt fogom majd mindjárt körülnézni, mi az, hogy teljes erővel gyorsítom, akkor hogyan tudok ezzel gyorsítani. Tehát tegyük fel, hogy van itt egy autónk, és az egyszerűség kedvéért először az autó menjen viszintes pályán. Itt van egy kis autó, van valamilyen M tömege, gyorsítom. Először felejtsük el, hogy a kerekkel meg a beton között esetleg megszűnhet a tapadás. Tegyük fel azt az optimális esetet, hogy a gyorsításra P egyenlő állandó teljesítményt föl tudok használni. Tehát maximális teljesítménnyel azt mondják, hogy 100 lóerős az autóm, akkor 100-szor 735 watttal gyorsítom az autót. Hogyan fog ennek nőni a sebesség az idő függvényébe? Egyenletesen nő? Vagy valahogy máshogy nő? Hát most megnézzük. A teljesítménye tehát állandó. A teljesítménye az azt jelenti, hogyha kezdetektől számítva eltelik T idő, akkor az összes energiaváltozás, a delta E, bocsánat, egy deltát hadd írjak ide, az P-szer delta T. Tehát delta T idő alatt a P teljesítmény az ennyi energiát jelent. Ha az ideális esetet feltételezem, hogy nem volt semmilyen veszteség, akkor veszteségmentesen azt jelenti, hogy ez az energia mind az autó mozgási energiájának a növelésére fordítódott. Hát kezdetben nulla volt a mozgási energiája, tehát 1/2 m-szer V-négyzet mozgási energiába fordítódott. Ez a delta E, ami egyenlő P-szer delta T-vel. Ez azt jelenti, hogy a sebessége az autónak egyáltalán nem egyenletesen növekszik az idő függvényébe. Hát itt, hogyha átrendezem, azt mondja, hogy két nagy P per M szorozva delta T-nek a gyökével egyezik meg. Hát ez furcsa. Nem is gondoltuk volna az autókról ezt. Hát persze, aki magától nem foglalkozott ilyen dolgokkal. Tehát az idő függvényében az autó sebessége az ideális esetben az ilyen gyöktével arányosan növekszik. Egyáltalán nem úgy van az, hogy az autót, amikor elkezdjük gyorsítani, akkor az egy állandó gyorsulással mozog. Itt van ez a teljesítménye, gondoljuk csak bele, a teljesítménye azt jelenti, hogy az idővel egyenesen növekszik a mozgás energiája, na de a sebesség a mozgás energia gyökével arányos, és ezért ebben az ideális esetben így gyorsít ki egy autó ilyen formában. Na de, az ideális esetnek számtalan akadálya van, tehát nem tudja az autó valójában mindig a maximális teljesítményét nyújtani a kigyorsításkor. Valakinek, aki szokott autót vezetni, és szokta a gázpedált a töving nyomni, mi a legnagyobb akadálya annak, hogy a max teljesítményt kihasználja ebben? Senki se szokott nagy gázzal indulni? Senkit. Mindenki ártatlan jószág, aki még csak véletlen se. Na most, amikor nagyon nagy gázzal indul az ember, akkor az történik, most hadd egyszerűsítsem el az autót, ugye itt a hajtott kerék, mondjuk a hátsó kerék errefele közlekedik az autó, a hátsó kerék itt kipörög. Elkapar a hátsó kerék. Vajon ez egy olyan bonyolult folyamat, amit most nem tudunk leírni azzal a tudással, amit tanultunk eddig? Nem. Ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk nézni. Meg tudjuk nézni azt, hogy a sebességnek, az autó tömegének meg az autó teljesítményének milyen kapcsolata esetén történik meg, hogy a kigyorsításkor kipörög a kerék. Mindent tudunk hozzá, csak esetleg nem raktuk még össze ezt a dolgot. Nézzük csak, hogyan tudjuk ezt megfogni. Egyáltalán most kezdjünk el gondolkozni egyenletek nélkül. Kérdezem azt, hogy mi hajtja az autót? Melyik az az erő, ami miatt az autó elkezd gyorsulni egyáltalán? Elhiszem, hogy nem járműmérnökök, de azért ezt tudni kéne. Mi hajtja az autót? Na, valakinek a szájáról leolvastam meg, oda csak hangosan kéne mondania. Na, mi hajtja az autót? Hát jó, a motor hajtja, de szegény motor benn van az autó belsejében, az nem tud semmit se csinálni az autóval. Mi hajtja az autót? Hangosabban, szerintem mondja valaki a jó. Milyen erő viszi előre az autót? De minek az ellenereje? Nem, olyan nincs is, hogy ellenerő. Valaminek van ellenereje csak. Úgy általában nincs ellenerő. Mi hajtja az autót? Valaki húzza kötélen? Vagy a lóerők húzzák? Na, valaki pedig suttogta a megoldást, a súrlódás hajtja az autót. Bármilyen meglepő, mert az autó, ha önmagában lenne egy zárt rendszer, a zárt rendszer nem tudja megváltoztatni a saját lendületét. Ha ott benne mozog ez meg az, attól az összlendülete még nulla maradna, hogyha kezdetbe állt volna. Valamivel kapaszkodnia kell a külvilágba. És ez a valami az a kis terület, amin a gumi meg az aszfalt érintkezik egymással. A súrlódási erő előrefele mutat. Ez nem egy láda, amit meglöktünk, annál persze hátrafele mutat a súrlódási erő. Előre mutat a súrlódási erő. Miért? Mert a motor az azt csinálja, hogy áttételen keresztül hajtaná a kereket előre, tehát a keréknek az alsó pontja hátrafele menne, és ezt akadályozza a súrlódás, és ezért lép fel előrefele mutató súrlódás erő. Bármilyen meglepő, az autót a súrlódás mozgatja. A motor csak kiváltja azt, hogy a súrlódás éppen a kedvező irányba hasson, azáltal, hogy a kereket elkezdi pörgetni. Tehát ez az, ami hajtja. Mert amúgy, ami az autóra hat, tehát az M/G, az nem gyorsítaná, viszintes terepen nem gyorsítaná az autót. Tehát az biztos, hogy az S az egyenlő M-szer A-val. Az autó gyorsulásának és a tömegének a szorzata az a súrlódási erővel egyezik meg. Mekkora a súrlódási erő? Hát a súrlódási erő az akkora, hogyha itt egy K erő nyomja össze a gumit meg a betont, akkor valamilyen műször K, ahol a mű a súrlódási együttható, lásd középiskolás elemi fizika, ugye ennek ilyen 0,1, 0,2 csúszósabb felületeknél, jobban tapadósnál 0,8, 0,9, nagyon ragadós felületeknél meg mondjuk néha másfeles értéke is lehet, ez egy mértékegység nélküli szám, tehát hogy a felületeket összenyomó erő hányszorosa tud itt hatni. Na most mekkora erő nyomja össze a felületeket, ennek az autó, egy ilyen autónak az esetében. Hát ugye az M/G-nek ellen kell tartani, itt van valami K1, itt elő pedig valamilyen K2, az biztos, hogy az M/G-t, ez a K1 meg a K2 együttesen ki kell, hogy adja, mert az autó nem esik le. A talaj megtartja az autót. Tehát az első kerekeken meg a hátsó kerekeken fellépő támaszerők összege az M/G-vel egyezik meg. Hát ez az autó kiképzésétől függ, hogy az M/G hányad része jut az egyik vagy a másik felére. Ugye, ha az autónak hátul van a súlypontja, akkor majdnem a teljes M/G ide jut. Most ezt nem számolnám ki, bár a kedves kollégák nyilván a két támaszú tartó dolgaiból meg tudják határozni. Most én egyszerűen csak azt mondom, hogy egy hátul a K1, az legyen az M/G-nek a, mit tudom én, mondjuk 0,8-szorosa. Mert kicsit hátra van helyezve a súlypont, Tehát az autó súlyának a 80%-a jusson a hátsó kerékre, azt veszem ezzel. Tehát 80% súly a hátsó keréken. Oké, és akkor nézzük csak meg ezeket az egyenleteket, hogyha most ezt mind összerakjuk, akkor mi lesz? Itt van egy adott K, ez azt jelenti, hogy a surlódási erő az valamekkora műször K1, ez legalábbis az a legnagyobb értéke, tehát ennél nagyobb nem lehet, úgyhogy azt kellene mondani, inkább, hogy egy kisebb egyenlőt kellene rajzolnom, ennél kisebb vagy egyenlő, azaz az M-szer A, az kisebb vagy egyenlő, mint műször K1. Ugye? Az autó gyorsulása nem lehet ennél nagyobb. Tehát az autó gyorsulása nem lehet nagyobb, mint műször K1 per M, azaz nézzük csak a K1, az M-szer G-szer 0,8, azaz műször G-szer 0,8. Ennél nagyobb gyorsulásra nem képes az autó, mert ha nagyobb gyorsulást akarnék kihozni belőle, akkor kipörögne ennek az autónak a kereke. Kipörögne az autónak a kereke, és elkaparna. Na de, ez milyen kapcsolatban van az autó teljesítményével, tehát azzal a P teljesítménnyel? Ugye fölhívtam a figyelmet, hogy egy nagyon fontos formula a P egyenlő F szer V, amit használni fogunk többször, és ez valóban nagyon sokszor használatos. P egyenlő F szer V, nézzük csak, mi jön ebből ki. P egyenlő F szer V egyenlő M szer A szor V, ugye F egyenlő M szer A-val egyezik meg, F egyenlő M szer A-val, és hogyha az autónak van egy adott teljesítménye, de a gyorsulása nem lehet ennél nagyobb, akkor ebből szépen összejön az, hogy beírom ide a gyorsulás helyére ezt, M-szer műször G-szer 0,8 szor V, ez tehát az autónak a teljesítménye határ esetben, amikor éppen kipörögnek a gumik. Nézzük csak, ez azt jelenti, hogyha kicsi a sebesség, akkor kicsi teljesítményt nyomhatok a kerekekre. Mert kis sebességnél, már kis teljesítménynél föl fog állni ez az egyenlet, és az azt jelenti, hogy épp a határon lavírozok, ha egy kicsit nagyobb teljesítményen gyorsítok, akkor kipörög az autónak a kereke. És akkor azt jelenti, hogy mondjuk az a határsebesség, ami fölött az autónak már tövig nyomhatom a gázt, mert nem pörög ki a kereke, az nyilván a P-max, a maximális teljesítmény per M-szer műször G, szerint a 0,8, ez a 0,8 ez azt jelenti, hogy a súlyának hányad része esik a hajtott kerekekre. Így tudjuk tehát kiszámolni, hogy mi az a sebesség, ami fölött már tövig nyomhatom a gázt, mert nem pörög ki a kereke, egyszerűen ezekből az egyenletekből. Nézzük csak meg, hogy mi jön ki, mondjuk reális adatokkal becsül, vagy ez tényleg valami hihető eredményt ad-e. Egy kis helyet törlök itt ebben az esetben. Mi jön ki ebből? Azt mondja, mondjuk vegyünk egy átlagos személy autónál, vegyünk egy ilyen hétköznapi autókázásra tervezett autót, mennyi lehet a teljesítmény, mondjanak valamit. Ugye ezt szokták inkább lóerőbe megadni. Mi egy átlagos autónak a teljesítménye? Mit tudom, 80 lóerő. 80 lóerő. Ezt egyből átváltjuk wattba. Mondjuk 735-ös váltószámmal, tehát metrikus lóerővel számoljuk át. Kérem, valaki mondja meg, hogy a 735 watt, 735 ször 80 az mennyi? Mennyi lesz? Ugyan 58 kilowatt kb. Mennyi pontosan? Na, 80x 735 zsebszámológépet kérem használni. 58.800 watt, igen. Tehát a 80 lóerő az azt jelenti, hogy 58,8 kilowattos ennek a motorja. Oké? Ez a maximális teljesítmény. Mekkor legyen ennek az autónknak a tömege? Tehát egy 80 lóerős autó, hát mit tudom én, legyen 1000 kilogrammos, az egy ilyen kerek érték. És akkor mit kell csinálni? Igen, a mű, ami számít. A gumik meg az út közötti surlódási együttható mennyi. Hát igen, ez függ attól, hogy poros-e az út, vagy jeges-e az út, tehát mindenféle más értékek vannak ebben az esetben. Most tegyünk fel átlagos útviszonyokat. Átlagos útviszonyok között egy ilyen 0,8-as surlódási együttható, egy jó gumi, meg az aszfalt között feltételezhető. És akkor minden megvan, és ezek szerint a V határ, tehát az a határsebesség, amivel egy 80 lóerős 1000 kg-os autó kigyorsíthat, ha a súlya 80%-a esik a hajtott kerékre, és 8/10 a surlódási együttható, most már csak be kell helyettesíteni, 58.800 per M az 1000, szorozva a mű az 0,8, a G azt kerekítve vegyük 10-nek, és még volt ott a 0,8, ez a két 0,8 ez más, ugye ez a mű, ez pedig az, hogy hányad része esik a hátsó tengelyre, ez most véletlenül megegyezik ez a kettő számszerűen. Hát ez mennyi lesz, hogyha összeszámoljuk? Ugye 58,8, 5,88, 5,88 osztva 0,64-jel. 5,88 osztva 0,64-jel, az mennyi? Az olyan 9 körül van. Mennyi pontosan? 9,18 század méter per szekundon. Ez azt jelenti, hogy ezzel az 1000 kg-os 80 lóerős autóval mintegy 33 km per óráig vigyázzunk, hogy ne pörögjön ki. Mert ha belelépek teljes erővel a gázba, akkor 33 km per óra még kipöröghet a kerék. Fölötte már nyomhatom, amennyire kedvem van. Látszik ebből az egyenletből, hogy mikor nem csúszik ki, hát például, hogyha nagyobb a mű, jobban tapadó gumim van, vagy ha a súlynak nagyobb százaléka esik a hajtott kerekekre, és akkor innen látszik, hogy egy ilyen problémát nem is annyira egyszerű megoldani, hogy hogy is van egy ilyen autónak a kigyorsítása. De azért némi alap dolgokat ebből a számításból megsejthettünk. Oké? Most szeretnék mutatni valamit a kivetítőn. Egy pillanat. Ezt még az előző prezentációkhoz tettem be ezt a képet. Pillanat. Csak azért, hogy lássuk a gyakorlatban is. Szereztem ilyen versenyautó telemetria adatokat. Nézzék meg ezt a kivetített görbét. Ez egy ilyen verseny célokra föltuningolt Suzuki-nak a mindenféle görbéje, amivel talán egy rally versenyző indult, és nézzük meg, hogy az egyes görbék azok mit jelentenek. A vízszintes tengely az idő, az első 10 másodperc van kijelezve, hogyha megnézik. Nézzük meg ezeket a görbéket, hogy mit. A sötét kék az a sebesség kilométer per órában. Nézzék, a sebesség elkezd emelkedni, eleinte a sebesség majdhogy nem lineárisan emelkedik. Aztán van egy ilyen kis lépcső, kicsivel 3 másodperc alatt, de aztán a sebesség egyre kevésbé meredeken emelkedik. Ennek az autónak a sebessége. Ajha, nézzük csak. Itt van-e a görbén a gyorsulás? Itt van, csak itt nem gyorsulásnak nevezték, hanem G-erőnek nevezték. A piros görbe valójában az autó gyorsulása. Csak ezt valamiért szereti G-erőnek nevezni. Persze, mert a sofőrre ennek a tehetetlenségi ereje hat, ezt kell őneki elviselnie. A piros görbe valójában gyorsulása az autónak. Ott szépen fölmegy, olyan 0,65 G-ig fölmegy. Tehát kezdetben a gyorsulása nagyon pici, és utána éri el azt a 0,65G-s maximális értéket a gyorsulása. Csak közben vannak ilyen leugrások, olyan 3 másodpercnél, meg 6,5 másodpercnél van egy kis leugrása. Aztán ott van zölddel pedig a leadott teljesítménye az autónak. Nézzék, a zölddel az a teljesítménye, eleinte lineárisan emelkedik az autó teljesítménye, szóval utána nagyjából beáll egy konstansra. Tehát ilyen furcsa dolog történik, amikor az autó kigyorsít. Most az a poén, hogy mindezt meg tudjuk érteni abból a néhány számolásból, amit az előzőekben megejtettem. Illetve még előtte valamit. 3 másodpercnél, meg 6,5 másodpercnél megtörnek a görbék. Mi történt ott? Váltott, igen, akkor történt a sebességváltás. Hát az most a fizika szempontjából az csak elbonyolítja a dolgot, úgyhogy nem beszélek sokat róla. A sebességváltás csak azért kell, hogy a motor fordulatszáma abba a tartományba maradjon, ahol le tudja adni a maximális, közel le tudja adni a maximális sebességét. Tehát az csak ilyen kisebb zavar. Persze a járműmérnökök ezt elemzik részletesen, egészen ezeket a görbéket. Most felejtsük el azt a néhány döccenést. Szóval először is nézzük csak. A zöld görbe, a teljesítmény görbe először lineárisan emelkedik, aztán nagyjából beáll viszintesbe. Miért nem max teljesítménnyel gyorsított már 1 másodperckor is a kollega? Miért nem max teljesítménnyel gyorsított 1 másodperckor? Ráérős volt? Nem, ez egy versenyző volt, aki egy versenyen maximálisan akart indulni, maximális gyorsasággal. Elmondtam az előzőkben a megoldást. Kezdetben miért nem max teljesítménnyel indul? Mert elkaparna, hát épp ezt számoltuk ki az előzőkben, nézzék csak. Itt volt ez, hogy amíg kicsi a sebessége, addig kicsi a maximális teljesítmény, aminél még nem kapar el, mert ez az elkaparásnak a határfeltétele volt. Tehát kezdetben úgy kell neki kigyorsítania, hogy a sebességével egyenesen arányosan növekezzen. És nézzék tényleg, kezdetben a sebessége lineárisan emelkedik az első 3 másodpercben, és ezzel egyenesen arányosan emelkedik a leadott motor teljesítménye is. Ezért, mert ott egyensúlyoz a határon, hogy még éppen nem kapar el a gumija. Ezért van az. Na most a sebessége kezdetben miért körülbelül lineárisan emelkedik? Ugye a lineárisan emelkedő sebesség az azt jelenti, hogy közel konstans a gyorsulása. Nézzék, a gyorsulása nagyon hamar fölugrik 0,5G fölé, és ott az első 3 másodperc nagy részében olyan 5-6G-vel gyorsul. Mi szabja meg ezt a gyorsulást, hogy ő 5-6G-vel tud gyorsulni? Hát a surlódási erőnek a maximuma szabja meg ezt a gyorsulást, mert az autónak van egy fix súlya, ha fix a surlódási együttható, az egy fix surlódási erőt jelent, amivel tud az autó gyorsulni, és ezért az autónak van egy maximális gyorsulása, ez valószínűleg ez a 0,65G körül van, amivel tud az autó ezen körülmények között. Ennél jobban nem tud gyorsulni, és akkor ezért a sebessége kb. Lineárisan emelkedik az első szakaszon. A későbbiekben már nem tud lineárisan emelkedni a sebessége. Miért? Nagy sebességeknél már lefele görbül. Pedig nyilván a kedves kollega nyomta a gázt, amennyire csak bírta. Nézzék, a teljesítmény a zöld görbe, az nagyjából viszintesbe fordul, az ilyen rázkódástól, meg a sebességváltástól eltekintve. Max teljesítménnyel ment, de a sebessége mégsem növekszik olyan meredek, hanem ellaposodik. Miért? Mutassanak a táblának arra a részére, ahol ezt fölrajzoltam, egyszerűsítve. Néhányan mutatnak ide a közepe tájékára, ez a görbe, hát itt számoltam ki. Ugyanis, hogyha nem kell számolnunk az elkaparás veszélyével, és leadjuk a max teljesítményét az autónak, akkor a sebesség az idő függvényében gyökix-szerűen változik, és akkor valóban eleinte a sebességi nagyjából lineáris, hogy ne kaparjon el, és utána átmegy ilyen gyökikszerű, egyre laposodó függvénybe, és ez szépen benne van ebben a dologban. No persze, ezzel a számolással, amit én itt a táblán elkövettem, láthatóan csak a legegyszerűbb dolgait tudjuk megfogni ennek a jelenségkörnek, de azért a legegyszerűbb dolgokat megfogtuk, és látjuk, hogy például ezért nem olyan egyszerű egy autóversenyzőnek kigyorsítani optimális módon, hogy egyrészt változhat az út helyről helyre, azaz változik a mű, sorolódási együttható, meg ilyesmi.